Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunkat énekeljük, a 138. Zsoltárunkat, mely így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 167. dicséretünket énekeljük. A 167. énekünket énekeljük mind a három versével. Az első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk, Máté evangéliumának 24. részéből, a 29. verstől a 42. versig. Máté evangéliumának 24. részében, a 29. verstől a 42. versig ezt olvashatjuk. Mindjárt pedig, ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és leveleket hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meg lesznek. Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképp az özönvíz előtt való napokban esznek, isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mind ama napig, melyen Noé a bárkába ment, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadá, akép lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őről a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy ezt az évet is ezen a vasárnapon a te színed előtt kezdhetjük, és azzal, hogy téged magasztal és dicsőít a szívünk. Köszönjük néked, hogy elhoztál idáig bennünket, köszönjük néked, hogy ma is szólni akarsz hozzánk, kicsinyekhez, gyerekekhez, felnőttekhez egyaránt. Köszönjük néked, hogy te nem változol az idők múlásával, de szabad az mindig szól, hiszen te örökké való vagy. Köszönjük néked, hogy a te hatalmas színed előtt Jézus Krisztusunk érdeméért megállhatunk. Jézus Krisztusunk érdeméért, aki meghalt a keresztfán, és föltámadt a halálból, és most ott van a te jobbodon, és esedezik is érettünk. És köszönjük néked, hogy jön el majd ítélni élőket és holtakat. Köszönjük, hogy ő érette, vagyunk kedvesek előtted, és ő érette, szólsz egyáltalán hozzánk. És köszönjük, hogy mi is tudhatjuk, hogy ő érette, találunk elfogadást előtted ma is. Kérünk téged, hogy szent lelked által az ígét elevenítsd meg számunkra. Add, hogy értsük, ne félreértsük. Add, hogy ne hitetlenül hallhassuk, hanem hittel, a szívünkbe, bizalommal tudjuk befogadni azt, amit mondasz. Kérünk téged, hogy legyen a te szavadban erő és hatalom, hogy átformálja, átalakítsa gondolkodásunkat, életmódunkat, életvitelünket, azokon a pontokon, ahol erre valóban szükség van. Kérünk téged, hogy formáld, alakítsd a mi életünket, hogy előtted kedves legyen, hogy te benned örvendező legyen, hogy téged magasztaló legyen az. Kérünk téged, hogy munkálkodj így köztünk az életünkben, a szívünkben ma is. Köszönjük néked, hogy így kérhetünk, hogy áld meg az országba, a világba, máshol összegyűlő hívő testvéreinket is. Kérünk, hogy az ő szíveikben is hadd munkálkodjon a te igéd. Dicsőítsd meg magadat ő előttük is. Áld meg és szenteld meg az ő gyülekezetüket is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Nagy nevedért. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt.
Kedves testvérek, mindazt tudjuk, advent kezdetén a ember nyomorúságával kapcsolatos fejezetet kezdtük el tanulmányozni a Heidelbergi Káti alapján, és most nézzük a ránk következő kérdéseket és válaszokat. Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Mármint a nyomorúság és a bűnnel való terheltséggel kapcsolatban hangzik a kérdés. Felelet: nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek e romlottsága? Kérdezi a következő kérdés. Első szüleinktől, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből, bukásából és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és bűnben születtünk. Tehát annyira megromlott, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak és cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. Köszönöm a figyelmet.
Igehirdetésre készülve a 151. énekünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigét hallgassuk meg Máté evangéliumának 24. részéből, a 29. verstől 31. versig terjedő szakaszból. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Kedves testvéreim, adventi sorozatunk folytatásaképpen szálljunk még néhány alkalmat az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére. Erre az eseményre, ami a világ történelmének, illetve a világ jelenlegi létének tulajdonképpen a lezárását jelenti, és egyúttal egy új világnak a megteremtését és kezdetét hozza. A Biblia, ahogy már eddig is láttuk, elég sok helyen beszél erről a rendkívüli páratlan eseményről, és hogyha ezeket az igehelyeket úgy megpróbáljuk egymáshoz rendelni, akkor egy egységes kép állhat bennünk össze arról, hogy mit mond erről nekünk az Isten. Ma először az Úr Jézus visszajövetelének az időpontjáról szeretnék beszélni. A Máté evangéliumának a 24. részében azt olvassuk, hogy az Úr Jézus kijön a jeruzsálemi templomból tanítványaival, és akkor a tanítványai közül valaki azt mondja neki, hogy látod, hogy milyen kövek és milyen épületek ezek. És akkor Jézus azt mondja, hogy nem marad itt egy kő kövön, mert az egész le fog romboltatni. A tanítványnak, aki kérdezett, a szívébe ott motoszkálhatott az a mondat, amit nem sokkal azelőtt mondott Jézus, amikor azt mondja, hogy a 23. rész 38. versébe, hogy pusztán hagyjatik néktek a ti házatok. Tehát Jeruzsálem pusztulásáról beszél ott, és akkor ezt mondja, hogy pusztán hagyjatik néktek a ti házatok. Ez ott élt ebben a tanítványban, de lehet, hogy a többiekben is ez a mondat. És ott volt bennük az a gondolat, hogy hát lehet, hogy a házaink azok elpusztulnak majd valamikor, de a házunk az nem, a templom az nem. És amikor jön ki a templomból ez a tanítvány, és látja ott ezeket az iszonyatos köveket, amikből ez a templom fölépült, a jeruzsálemi templom, akkor azt mondja, hát látod ezeket a köveket, és az épületeket, amik ebből... Hát a mi házaink lehet, hogy elpusztulnak, de ez... És akkor Jézus azt mondja neki, ez is elpusztul. Ez is elpusztul. Aztán kimennek az olajfák hegyére, és az olajfák hegyén, hogy leülnek, ott onnan rá lehet valamelyest látni ugye a városra. Folytatódik ez a beszélgetés, és a tanítványok azt kérdezik tőle, hogy milyen jele lesz a te eljövetelednek, illetve mikor történik meg ez a te eljöveteled. Erre a mikorra szeretném hangsúlyt tenni, mert azt látjuk, hogy a tanítványokat érdekelte ez, hogy mikor történik. Mert Jeruzsálem pusztulásáról beszéltél az előbb, sőt, még azt mondtad, a templom is eltűnik. Mikor? Mikor fog ez megtörténni? Arra Jézus aztán válaszol, és elég sok mindent mond, amiről még majd fogunk beszélni, de elzárkózik attól, hogy megmondjon egy konkrét időpontot. Ilyen jelekről beszél, amik bekövetkeznek, majd beszélünk ezekről a jelekről még egyszer részletesebben is, most legyen elég annyi, hogy ezek a jelek, ezek azóta folyamatosan beteljesednek. Nem olyan jelekről beszél Jézus, amik egyszeriben csak elkezdenek történni, aztán utána majd visszajön Jézus, és nekünk figyelni kell, hogy na, 1, 2, 3, 4, 5, na, hoppá, mindjárt jön az Úr Jézus, de amíg nem történik egy jel, addig nem kell vele foglalkozni. Nem, testvérek, már Jézus a jelekről beszél, sok jelről beszél, amik már az első generáció életében beteljesültek. Aztán utána talán még nagyobb méretekben, és még nagyobb tételben, voltak éppen azóta már 2000 év eltelt, és minden generációnak az életében beteljesednek azok a jelek, különböző mértékben, amikről itt Jézus jelként beszél. Nem a szokványos értelmébe kell fölfogni ezeket a jel fogalmat, amit itt Jézus használ ebben a beszédében, hanem egy ilyen folyamatosan történő értelemben kell értelmeznünk a jel szót. Az evangélium hirdettetik, sok minden történik, és mindig újra és újra történik. Majd erről még külön beszélünk egyszer. Most arra kell figyelnünk, testvérek, hogy nem vagyunk abban a helyzetben mi se, hogy azt mondhatnánk, hogy na most már 5 jel megtörtént, még 2 hátra van, és akkor majd megjelenik az Úr Jézus. Mert akkor már mit csinálunk? Elkezdjük számolgatni az időpontot, hogy mikor jön. Megpróbáljuk kitalálni. Azóta se tudott, testvérek, egy kazal hívő ember letenni arról, hogy kiszámolgassa valahogy Jézus eljövetelének az időpontját, bár Jézus megmondta, hogy én se tudom, az ég angyalai sem. Jézus, mint ember, mint tökéletes ember nem tudta, hogy mikor. Istenként tudta, de emberként nem tudta ő sem. Ezek testvérek, ezek a hívő atyafiak ugye sajnos sokszor ugye belecsúsznak ebbe, hogy mégiscsak elkezdünk ókumlálni, aztán okoskodunk jobbra-balra, hogy akkor most akkor már ez a jel megvan, az a jel, most akkor, na, akkor majd ezután következik. Nem bírunk letenni erről az időpont számolgatásról. Azon már, hogy az ember nem nagyon csodálkozik, hogy beszéltem is talán erről, hogy a William Miller az 1843 és 44 közé behatárolta, hogy ott a március 21 és március 43 és 44 március 21-e között fog ez megtörténni, akkor jön vissza Jézus, mert ő kiszámolta a Dániel könyvéből, meg a Jelenések könyvéből, meg a nem tudom miből, ő kiókumlálta, 2 éven keresztül nagyon büszkén emlegett, hogy gondolkozott ezen, és ő neki az Isten megmutatta. Testvérek, már ugye ez, aztán előjöttek a Jehova tanúi, ő nekik is megmutatta az Úr, hogy 1914-ben fog visszatérni, hát ki is tört az első világháború, ugye az Úr Jézus eljövetele viszont elmaradozott. Aztán mindenféle szekták vannak Amerikában, a Hollandiában, Németországban, akik állandóan számolgatnak, hogy akkor most mikor, hogy van egy híres szerző, a Hall Lindsay-nek hívják, 30 millió vagy 40 millió példányba adják ki, vagy adták már ki a könyveit, az már megjövendőlt, hogy a 2000. év körül fog majd az Úr Jézus visszajönni. Nem bírunk letenni, testvérek, erről. Nem tudom miért. Állandóan ezt bogarásszuk. És elmegyünk amellett, hogy Jézus világosan megmondta, hogy hagyjátok békén az időpontot. Nem a ti dolgotok, ezt mondja a tanítványainak a búcsúzásakor, nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat. Nem a ti dolgotok. Azt az angyalok se tudják, ti se tudhatjátok, még én se tudom emberként. Akkor mit számolgatunk? Nem számolgatnunk kell, hanem mit mond az Úr Jézus? Azt mondja nekünk, hogy én közel vagyok, bármikor beléphetek, és a ti dolgotok, hogy várjatok engem. Minden nap várjatok. Ez a ti dolgom, a számolgatás, a várakozás, a készenlét. És arról beszéltünk már az eddigi vasárnapokon is, hogy nem mindegy, hogy hogyan várjuk őt. Jézus akkor is már az Úr Jézusnak ezt a szavát, hogy ő közel van, már az első keresztjének halál komolyan vették, és ezért volt ott bennük, hogy az Úr közel van. Pál apostol a Filippi levélben, az Úr közel. Vigyázzatok, az Úr közel van. Nem mondott, hogy mikor, vagy hogy, vagy az Úr közel. Mert azt mondta, hogy közel van, és Jakab apostol ismétli, az Úr közel. Erősítsétek meg a szíveteket, legyetek bátrak, béketűrőek, és várjátok, mert az Úr közel van. És ez újra és újra ismétlődik, és utána, hogy nézzük az egyháztörténelmet, a hívők embereknek a generációjában mindig ott élt ez a vágy, hogy már jönni fog az Úr, és vagy ez a tudat, hogy jönni fog, és várták is az Urat. Semmi kifogásunk ez ellen nem lehet, nekem sincs. Nekem is várni kell az Urat, meg nektek is. A mi generációnkban mi élünk itt, nekünk kell várni az Urat. Az Úr most is ugyanolyan közel van hozzánk, mint volt annak idején Pál apostolékhoz. Az ajtóra tette a kilincsét, írja valaki. Hát ő mondja, hogy az ajtó előtt áll, mintha már megfogta volna a kilincset, ugye, és bármikor benyithat. Az első keresztjének is tudták, a reformációban is tudták, mi is tudhatjuk. Nem azt kell nézni, hogy akkor most minek kell megtörténni. És agyalni ezen össze-vissza, ahelyett, hogy azt csinálnánk, amit az Úr mondott. Törekedjetek ugye a szent életre és a kegyességre, és milyenek nektek kell lennetek a szent életbe, akik várjátok az Úr eljövetelét. Péter apostol írja ezt a levelébe. Summa-summarum, testvérek, hogy az Úr útját állt ennek az időpont utáni vágyódásunknak, és azt mondja, hogy ne ezen töprengjetek, sokkal fontosabb dolgotok van. Ti csak annyit tudjatok, hogy közel vagyok, az ajtó előtt állok, be fogok lépni, bármikor beléphetek. Az a korszak, testvérek, amiben most élünk, az bármikor lezárulhat. Az Jézus mennybe menetele és visszajövetele közti korszak bármikor lezárulhat. Egy ilyen furcsa dolog ez, hogy aki állandóan ezt bütykölgeti, hogy most akkor mikor, az az ember, testvérek, az az ember elfelejtkezik az igazi dolgáról, sőt, még el is lustulhat, elhagyhatja magát, mert azt mondja, még ez és ez nem teljesült be, tehát még akkor most nem fog jönni. Majd, ha ez is beteljesül, meg az is beteljesül. Majd akkor, hát addig meg élek, ahogy élek, hívőként is. Nem, testvérek. Abba a feszült várakozásba kell érnünk, hogy bármikor bekövetkezhet. Nagyon fontos talán itt még ezzel a mikorral kapcsolatban megérteni, hogy ez a mikor teljesen az Úr kezébe van. Nem az emberek kezébe. Vagyis arra gondolok itt, hogy némelyek azon okoskodnak, hogy valami nagy atomkatasztrófa fog történni, valami emberi mulasztásból, mert valaki megnyom egy gombot, az fölrobban minden, vagy nem véletlenül nyomja meg, hanem kifejezetten rossz indulattal, kifejezetten rossz szándékkal, és akkor megsemmisül az egész világ, és akkor jön vissza az Úr. Nem erről van, nem az ember idézi elő a világ végét. Nem is a természet fogja előidézni a világ végét, mert nem az arról van szó, hogy majd a Föld összeütközik valami bolygóval, és akkor majd összeütköztünk, és akkor megsemmisülünk, és akkor fog visszajönni az Úr. Nem a természet idézi elő ezt a dolgot. Nem is úgy, hogy úgy mennek előre a folyamatok, hogy itt minden lassan fölmelegszik, azt egyszer csak minden elég, és akkor fog visszajönni az Úr. Nem, testvérek, az Úr nem a természettől függően jön vissza, és nem is az emberi szándékoktól, vagy rossz indulattól függően tér vissza, hanem a maga által meghatározott időpontba tér vissza. És ő vet véget a jelenlegi korszaknak. Ez minden esetre megjegyzem, testvérek, hogy ez a dolog, annak, aki ezt hittel komolyan veszi, alapvetően meg kell, hogy határozza az életét, az életmódját, az egész magatartását. Aki nem hiszi, az éljen, ahogy akar. Annak nem kell Bibliát olvasni, nem kell imádkozni, nem kell templomba járni, nem kell az Úr dolgaival se foglalkozni. Minek? Nem jön vissza az Úr, nem lesz ítélet se, nem lesz neki számonkérése se. Nincs pokol se, nincs kározat se, minek foglalkozzon ilyenekkel. Aki nem hisz, az ne higgyen. Aki viszont ezt hiszi, az jó teszi, hogyha erőteljesen készülődik erre a napra, ami bármikor bekövetkezhet. Erőteljesen készülődik. És az jó teszi, hogyha bizony az igével foglalkozik, az Úr dolgaival foglalkozik, az Úr népével foglalkozik, az imádsággal foglalkozik, a kegyességgel foglalkozik. Az jó teszi, hogyha elmegy a templomba, közösséget ápol a hívő testvérekkel, az készülődik a maga életébe is egy szent életvitellel, hogy tisztán várja az Urat vissza. Ha hiszitek, tehát ha hisszük ezt, hogy Jézus bármikor visszajött, ez kihat valahogy az élet. Ha nem hisszük, az is. De ha hisszük, már pedig higgyétek, akkor az ki fog hatni az életviteletekre, gondolkodásotokra, felfogásotokra, életfelfogásotokra. De hadd lépjek egy kicsit tovább. A visszatérés időpontjától, a visszatérésének a módjáról is hadd mondjunk néhány szót. Először is, testvérek, az Úr Jézus mindenképpen azt kell mondanunk, hogy láthatóan tér vissza. Láthatóan. Ugye a fizikai testbe ment mennybe, és fizikai testben is, megdicsült fizikai testbe jön vissza a szavai szerint. A benne hívők, mondjuk azok tudják, hogy már Jézus a feltámadás után is többször megjelent fizikai testébe, aztán eltűnt. Tehát ebben nem látnak valami nagy extra dolgot. Ez Jézus nyilván így a feltámadása után is megjelent, hát meg tud jelenni az idők végén is, amikor eljön annak az ideje, vissza fog jönni, látható formában. Ezt azért kell hangsúlyozni, testvérek, mert hát egyrészt, mert Jézus maga így beszél erről. Ugye? Azt mondja, minden szem meglátja őt. Minden szem meglátja őt. Meglátják, mondja, itt a Máté 24.30-ban, meglátják az embernek fiát eljönni. Meglátják. Számos ilyen igét idézhetnénk, amelyik mind ott van a látás. Sőt, ugye még hogyha ide veszük azokat az igehelyeket, amelyek arról beszélnek itt is, hogy trombita szóval, arkangyal szózatával, riadó szózatával, meg ahogy a Tesszalonikai levélből olvassuk, jön vissza az Úr. Mindenképpen egy olyan hallható is, és látható esemény is ez egyszerre, amit nem lehet nem észrevenni, hogy így mondjam. És Jézus egyértelművé tette ezáltal, hogy ő nem a belső szobákba jön vissza, nem a szívekbe jön vissza, nem titokba jön vissza. Van egy ilyen elgondolás, némely hívők ugye így gondolják, hogy Jézus majd egy titokba jön vissza. Jehova tanúi is ezt gondolják egyébként, hogy Jézus, amikor 1914-ben visszajött, akkor inkognitóba jött vissza, tehát hogy elrejtette magát, és akkor nem lehet őt igazából látni sehol. Mások meg nem így gondolják, hanem úgy gondolják, hogy majd láthatatlanul visszajön, aztán elragad minket magához, és akkor eltűnünk a földről, de senki nem fogja ezt észrevenni, hogy visszajött. Majd aztán meg eltelik nem tudom mennyi idő, és akkor megint eljön, és akkor majd meglátják. De Jézus nem beszél láthatatlan eljöveteléről, arról beszél, hogy amikor megjelenik, mindenki látni fogja, mindenki tudni fogja, hallani fogják ezt az ember, minden a nép a földön. Ez egy kozmikusan érzékelhető, a fizikai érzékszerveinkkel érzékelhető esemény lesz. Jelenések könyvében azt mondja, hogy ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik átszegezték is, és siratja a föld minden nemzetsége. Jézus tehát nem, ez is egy fontos dolog lett, nem egy kihalt bolygóra érkezik vissza például. Tehát nem láthatná senki, amikor jön, de látni fogják, mert még élnek az emberek a Földön. Nem úgy lesz, hogy egy nagy katasztrófa, ahogy mondtam az előbb, hogy csillagokkal ütközünk össze, meg üstökösökkel, meg elégünk, meg mit tudom én, mi történik, és majd akkor jön vissza, amikor már senki nem látja. Nem akkor jön, akkor, amikor mindenki itt lesz a Földön. Látni fogják őt. Minden szem meglátja őt. Látható esemény lesz. Aztán olvassuk, testvérek, azt is itt az igében, hogy ez a láthatóvá válás, ez dicsőséges lesz. Ugye, amikor először eljött az Úr Jézus, akkor teljes ilyen, hogy így mondjam, hát nem hogy titokban, de a Földnek egy kis zugába érkezett meg, valójában tényleg rangrejtve, ott rangrejtve jött, egy kis szegény családba, egy kis istálóba, egy kis jászolba, szegénységbe jött el az embernek fia, elvégezte a maga megváltását, de amikor másodszor jön, akkor már nem így fog eljönni, hanem úgy, hogy mindenki meglátja, és a teljes dicsőségében fog eljönni. A teljes dicsőségében. Azt mondja az írás, hogy itt az Úr Jézus mondja, hogy föltetszik majd akkor az ember fiának jele az égen. Ez azt jelenti, hogy ő maga fog megjelenni az égen. Nem valami egyéb jelre kell gondolni, hogy mit tudom én, volt valami amatőr csillagász, aki még itten kisütötte valamikor a 90-es évek végén, hogy a naprendszer bolygói azok ilyen kereszt alakba állnak, és akkor ha valamilyen szögből nézzük, és akkor az ember fiának jel, és akkor 1999-ben kell visszajönni az Úr Jézusnak. Nem, testvérek, nem. Az ember fiának a jele az nem valami, nem tudom én micsoda, az ő maga a jel. Ő maga a jel, aki feltűnik a maga dicsőségébe. Calvin azt mondja, hogy ez azért fontos, mert Krisztusnak a felsége nem ötlik szemünkbe a jelenlegi korban, korszakban. Azt mondja, hogy az általa hozott őt és az általa hozott megváltást nem veszik észre az emberek. A dolgoknak most látható zavaros összekeveredése kétségkívül elhomályosítja az elménket, elborítja Krisztust és kegyelmét, és szinte elenyészteti őt a szemünk elől. Ezért jelenti ki Jézus, hogy az utolsó eljövetelekor mindenki szeme láttára fog feltűnni, hogy égi hatalommal felruházottan, mint egy magasba emelt jelvénnyel magára vonja az egész világ tekintetét. Feltűnik az ember fiának dicsősége az égen. Jön a dicsőséges udvar tartásával. Nem suttyomba jön, testvérek. Így fog jönni, hogy mondja az írás. Dicsőséges angyalok jönnek vele. Az arkangyal szózatáról beszél az 1. Tesszalonika levél 4. része. Azt mondja maga Jézus a Máté 25-ben, hogy mikor pedig eljö az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, sőt, még jönnek vele az üdvözültek is, akik már a mennyei dicsőségbe várták. A feltámadást, megtörténik a feltámadás is, majd erről is külön beszélünk, mikor mi minden történik Jézus visszajövetelekor. Megtörténik a feltámadás is. Megtörténik a hívőknek az átváltozása, és mennek az Úr elé, elragadtatnak az Úr elébe, hogy ott találkozzanak vele. Sok minden csoda történik, de ez a megjelenése az Úr Jézusnak, testvérek, ez egy dicsőséges megjelenés lesz. Mi erre készülődünk. És az utolsó, amit még ezzel kapcsolatban el lehet mondani, hogy az Úr Jézus úgy beszél a visszajöveteléről, mint egyszeri eseményről. Ezt akár a Máté evangéliumát, vagy akár melyik evangéliumot olvassuk, és Jézus beszél erről, mindig egyszeri eseményként beszél. Ezt nem szabad elfelejteni, ez nem lényegtelen dolog. Ha olvassuk a jelenéseket, ott is egyszeri esemény Jézusnak az eljövetele. Ha a Pál leveleit olvassuk, és tesz ilyen utalásokat Jézus eljövetelére, ott is egyszeri eljövetelről beszél. Ezt azért fontos megjegyezni, testvérek, mert ismétlem, hogy vannak némely hívő emberek, és Magyarországon nagyon sok ilyen könyvet lehet olvasgatni, ezen nőtt föl a magyar hívő nép, amik állandóan arról beszélnek, hogy Jézus nem még egyszer jön vissza, hanem tulajdonképpen még kétszer jön vissza. Nem jön vissza, testvérek, még Jézusnak nem három eljöveteléről tud a Biblia. Jézusnak két eljöveteléről tud. Félre magyarázzák a Bibliát, akik más tanítanak. Tévtanításokat képviselnek. Tévtanítók, hamis profétáknak fognak egy napon bizonyulni. Nem úgy volt, hogy Jézus egyszer eljön láthatatlan, hogy csomó amerikai film népszerűsíti ezt, hogy Jézus eljön láthatatlan, de nem jön el igazából a földre, csak itt megáll valahol félúton az égbe, és akkor a földről hirtelen így kiszippantódnak a hívők, és akkor ugye ott marad a hitetlen társulat ugye a földön. És akkor ott lesznek. Aztán jönnek egy menetrende, hogy és akkor majd, de nem tart ez így, hanem majd akkor Jézus egyszer csak megint eljön, akkor megalapítja az 1000 éves birodalmat a földön, az már akkor, nem is tudom, az már a harmadik évet, és annak a végén majd még negyedszer is Jézus meg felbukkan, és akkor tartja meg az utolsó ítéletet. Okoskodnak jobbra-balra, testvérek. Mintha Jézus egy árva muk szóval is utalt volna ilyen nem tudom hányszori eljövetel, nem tudom hányszori feltámadásra. Jézus világosan arról beszélt, hogy itt vagyok, még egyszer el fogok jönni. Most itt, minek okoskodjon az ember? Hát világosan beszélt. A második eljövetelét mindenki meg fogja látni, az egész föld meg fogja látni, és az egy dicsőséges eljövetel lesz. Elég egyértelműen beszélt az Úr a Bibliába, testvérek. Ezt az embernek oda kell borulni, és azt mondja, hát ez így van. Aztán inkább én igazodok ehhez, mint hogy az ígét igyekezzek az én sajátos kis elképzeléseimhez igazgatni valahogy. A harmadik pontra ugrok, testvérek, a visszajövetelének a céljára. Mi az Úr Jézus visszajövetelének a célja? Itt azt mondja a Máté 24.31-be, testvérek, hogy egybegyűjtik választottait, tudnélik az angyalok, a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. Ez egy nagyon, nagyon drága dolog, testvérek. Egybegyűjtik az ő választottait. Itten egybegyűjtik az ő választottait, ez nem a zsidókról szól. Némelyek megint itt össze-vissza kezdenek okoskodni. A zsidók az ő választottai. Nem a zsidók összegyűjtéséről van szó, hanem az ő választottai, az üdvösségre kiválasztottakról, akiket az üdvösségre választott ki az Úr, a zsidók közül is, meg a nem zsidók közül is, a pogányok közül is. Az Úr angyalai az utolsó napon összegyűjtik az Úr választottait, az üdvözített embereket, a kiválasztottak nagy gyülekezetét, a Cœtus Electorumot, ahogy mondták ugye az elődeink. És ez az összegyűjtés gondolata, testvérek, ez egy nagyon fontos gondolat. Erről külön is lehetne szinte itt prédikálni, mert ez annyira drága dolog. Jelen pillanatban ugye a hívők szanaszét vagyunk szóródva. Mindenhol vannak hívő emberek, itt-ott a világban, különböző felekezetekben vagyunk elszóródva, nem vagyunk együtt. Van, aki már ráadásul meg is halt, van, aki még majd ezek után fog megtérni. Az Isten hívő népe, az szanaszét van szóródva. De az Úr össze fog gyűjteni minket. A nagy összegyűjtés megtörténik, testvérek. A zsidókkal Isten többször lejátszotta már ezt a dolgot. Hogy demonstrálja nekünk, hogy az ő népét haragjába szét tudja szórni a népek közé, de utána össze is tudja gyűjteni. Ezek mind előképei a nagy végső összegyűjtésnek, amikor az Úr mindenhonnan összeszedi az ő gyermekeit. Hogy letelepítse őket majd az új égre és az új földre, az új világba, testvérek. Nagyon szép ez a dolog, hogy az angyalokat küldi ki, és az Úr angyalai fogják összegyűjteni az összes hívőket, testvérek, akik akkor élnek a földön. És ezek majd összekapcsolódnak a mennyből érkező hívőkkel, akik már az üdvösségbe jutottak, és ott várták ezt a napot. Az Úr népe ott egyesült testvérek, és olyan csodálatos, hogy ebből senki nem fog tudni kimaradni. Ha holnap visszajönne az Úr, vagy ma délután, az ő angyalait el fogja küldeni, és egyetlen egy árva kiválasztott embert sem fognak otthagyni valahun véletlenül. Hoppá, ezt elfelejtettük. Ez kimarad az Úr népéből, mert ez igaz, hogy hívő volt, de hát most elmaradt. Ez egy olyan vigasztaló dolog, testvérek, nekünk, hogy hát élhetek én akárhol, lehetek én akármilyen kis ember, az Úr angyalai biztos meg fognak találni, és össze fognak engem gyűjteni. És oda fognak tenni a nagy egészbe. Összegyűjtik azt mondja a Szentírás a Jelenések könyvében, hogy a tenger, a pokol és a halál is kiadja a halottakat. Azon a napon az Úr népe egyszerűen összeáll egy hatalmas egészé. Azt mondja megint Calvin, hogy Jézus erről azért beszélt, mert vigasztalni is akarta a hívőket. Vigasztalni akart minket. Azt mondja, nagyon érdekes és mély szavak ezek, az egyház szomorú szétszóratása ne törjön meg bennünket. Mármint, hogy azért mondta Jézus, hogy az egyház szomorú szétszóratása ne törjön meg bennünket. Tanuljuk meg erre az összegyülekezésre irányítani a tekintetünket. Valahányszor azt látjuk, hogy a sátán mesterkedése széthúzást kelt az egyházban. Vagy az istentelenek kegyetlensége tépi. Gonosz tévtanítók zavarják, vagy zivatarok hányják vetik azt. Jusson eszünkbe az angyali hatalom, melyről azért tesz Krisztus említést, hogy az emberi eszközök fölé emeljen minket. Mert bármennyire is gyötörje most az emberi gonoszság az egyházat, bármi ingadozva ragadtassék is a különböző futásokon és számüzetéseken át, és a hullámokhoz csapódva bármennyire meggyengüljön is, és a szánalmas megtépettségébe semmi erőssége nincs is a világban, azért csak jót kell remélnünk. Mert nem emberi módon, hanem mennyei erővel, mely messze felülmúl minden akadályt, egybegyűjti majd azt az Úr. Egybegyűjtés. Amikor most szanaszét van tagolódva a hívő nép, és hol itt, hol ott bukkanunk egy hívőre, nagy örömünkre, majd egy napon egybe lesz ez az egész. Csodálatos dolog, hogy ez az összegyűjtés, ez tényleg a történelemben már többször ugye megtörtént. A zsidó néppel kapcsolatban megemlékezhetünk erről az összegyűjtésről. Szétszórta őket az Úr Babilonba, és utána összegyűjtötte őket. Kiküldök utánuk, és összegyűjtik őket. És ezek a történelmi események, amik már így mögöttünk vannak, testvérek, ezek mind ismétlem árnyékok. Az utolsó nagy összegyűjtetésnek az árnyékai. Az Úr össze fogja szedni a népét. Itt most be kell fejeznünk, majd folytatjuk innen a gondolkozásunkat. Most láttuk, testvérek, az Úr Jézus visszatérésével kapcsolatban, hogy az időpont kérdését nem kell firtatni, inkább az a dolgunk, hogy mindig készen legyünk erre, bármikor. Aztán láttuk azt, hogy az Úr Jézus milyen módon tér vissza. Itt az igényből láttuk azt, hogy láthatóan és dicsőséges formában fog visszajönni. Illetve harmadszor azt láttuk, hogy annak a célja, annak a visszajövetelnek az, hogy összegyűjtse az ő híveit. Összegyűjtse magához az ő híveit. Most mindezek, testvérek, úgy elgondolkozhatunk erről, hogy nem indítanak-e bennünket egy ilyen felelőtlen gondolkozásra. De némelyek ezt vetik föl, hogy ha a hívők így gondolják, hogy itt úgyis vége lesz mindenek, mert jön az Úr, hát akkor arra következtethetek, hogy ő nekik már nem kell itt semmit se csinálni. Akkor nyugodtan éljenek, ahogy élnek, ne törődjenek a földi dolgokkal, mert hát úgyis vége lesz mindennek. Hát minket ez a Jézus visszajövetele kérdés, ez nem erre sarkal, testvérek, egyáltalán nem. Mint ahogy mindnyájan tudjuk, hogy úgyis meghalunk egy napon, de ez nem arra sarkal minket, hogy akkor hagyjuk az egészet a nyavajába, mert minek csinálunk bármit is, úgyis meghalunk egy napon. Hát nem így, hanem az ember keresi, hogy hogy tudná ezt az életet, azt a véges életet valahogy értelmesen és Isten dicsőségére örömmel eltölteni, ugye? Hát ugyanígy vagyunk mi hívők is, hogy látjuk, hogy jön vissza az Úr, hogy így fog jönni, vagy bármikor jöhet, hogy ez lesz a... De ez nem sarkal minket egy ilyen tunyaságra, egy ilyen lustaságra, egy ilyen nem törődömségre, hanem pont arra sarkal minket, hogy mondja Péter apostol, hogy ezeket várva igyekezzünk, hogy az a nap szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon minket. Igyekezzünk, törekedjünk, és végezzük el a magunk dolgait, amit itt a Földön kaptunk az Úrtól természetesen. Akinek pedig még nem kész a szíve erre a napra, testvérek, azt komolyan figyelmeztetem, hogy gondolkozzon egy kicsit. Mi van, hogyha mindez tényleg így van? Mi van, hogyha neked, aki ezeken úgy magadban mosolyogsz, meg nem tudom, nem törődsz ezekkel a dolgokkal, mi van, ha egyszer oda fogsz állni az Úr ítélő széke elé? Mert vissza fog jönni, azt egyszer ott fogsz előtt állni, majd erről az ítéletről is beszélünk még. Meg fogja vizsgálni a te szívedet, hogy hozzá hogy viszonyultál. Mit fogsz mondani neki? Hát én nem hittem benned. Vagy mit fogsz? Vagy azt mondja, én hittem. Na, akkor nézzük a cselekedeteidet. Nézzük a hit, a cselekedetekben lesz nyilvánvaló. Nézzük a cselekedet. Te hittél, azt mondod. Mivel tudod ezt bizonyítani? Te szerettél engem? Ennek valami tanújelét adtad az életedbe? Olvastad az igémet? Kerested az akaratomat? Könyörögtél hozzám? Dicsértél engem? Imádtál engem? Szeretted a népemet? Örültél, ha közéjük mehetsz? Vagy izgatott jobban a tévéhíradó, meg a nem tudom micsoda? Meg hogy mennyi nyugdíjt kapsz a zsebedbe? Ez jobban izgatott, mint az Úr népe. Az Úr népének az összejövetelei, alkalmai, lehetőségei. Mibe szolgáltál te az embereknek? Nem a magad dicsőségem, az én dicsőségem, én mit tettél? Az, hogy magadé mit tettél, azt látjuk. Az én nevemért mit tettél? Akkor mit mondunk, testvérek? Hogy állunk meg az Úr előtt akkor, ha visszajön? Ugye azt mondja itt Jézus, nem tudom befejezni, de azt mondja itt az Úr Jézus, hogy amikor feltűnik az ember fiának, sír a föld minden népe. Sír. Miért sír? Azért testvérek, mert siratják magukat. Ezért sír. Jelenések könyvében is megismétlődik ez a sírás. Te, akik most bíznak az Úrban, mint az ő megváltójukban, és követik, azok nevetni fognak. Örömmel várják azt a Krisztust. De lesznek emberek, akik sírni fognak, mert átkozzák magukat, hogy hogy lettek ilyen bolondok, hogy az egész földi életükben a pénz, meg a munka, meg én, meg a családom, ez mindig fontosabb volt, mint az Úr, meg az ő dolgai. Ezek sírni fognak. Azt mondja Jézus, most csak nevessetek, egy napon a nevetésetek sírásra fordul. És ez a sírás nem olyan sírás, ami mindjárt megvigasztalást követ, hanem soha nem lesz megvigasztalás, testvérek. Soha. Ez egy örök sírás. Vetetnek a külső sötétségről, ez sírás és fogaknak csikorgatása. Hogy megyünk mi e felé a nap felé, ami bármikor bekövetkezhet? Hogy? Ha menjünk az Úrba bízó szívvel, és szent életre törekedve, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy egyszerűen beszéltél ezekről a végső dolgokról, és köszönjük néked, hogy érzékeltetted a tanítványaiddal, akik komolyan is vették, hogy te bármikor visszajöhetsz. Segíts, hogy mi is komolyan vegyük, és legalább olyan módon legyünk készek minden nap a te fogadásodra, mint hogy ők annak idején készen voltak. Segíts bennünket, hogy mint megváltónkat, mint Urunkat tudjunk visszavárni, és nem mint tőlünk valami idegen valakit, mert hogy meglepetésként érjen bennünket a te megjelenésed. Segíts minket, hogy időben hozzátérjünk, imádóiddá legyünk, és segíts bennünket, hogy valóban szent élettel, kegyességgel várjunk téged vissza. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és segíts bennünket, hogy elforduljunk a téves dolgoktól, a téves gondolkodásoktól, a téves számítgatásoktól és egyéb elképzeléseinktől. Segíts bennünket, hogy megelégedjünk a te kijelentett ígéddel, és ne akarjunk afölött bölcselkedni. Segíts bennünket alázatban maradni, és elfogadni, amit te helyeztél a szívünkre. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te szavad mindig megállott, ahogy olvastuk is az írásban, hogy az ég és föld elmúlnak, de a te beszédeid azok soha el nem múlnak. Köszönjük, hogy minden szavad beteljesült. Köszönjük néked, hogy ahogy Jeruzsálem pusztulásáról mondott beszédeid is valóra váltak, úgy válnak valóra a világ pusztulásáról szóló beszédeid is. Köszönjük néked, hogy ama esemény garanciája ennek. Kérünk, segíts bennünket, hogy szavaidat, amiket erre nézve is mondtál, halál komolyan tudjuk venni. Kérünk téged arra, hogy engedd, hogy ebben a világban te legyél a legelső, a legfontosabb minnyájunk számára. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy téged szeretve téged dicsérve, benned örvendezve tudjuk élni az életünket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket ebben az új évben is. Rád bízhatjuk úgy lelkiekben, mint külsőségeiben. Kérünk, viselj rólunk gondot szeretetedből, kegyelmedből. Köszönjük néked, hogy kérhetünk a gyermekeinkért, az idejáró hittanosokért. Kérünk, hogy munkálkodj a kis szíveikbe, hogy ők is megismerjenek és higgyenek téged. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, akik otthon vagy kórházakban szenvednek ezekben a napokban, órákban is. Kérünk, légy közel hozzájuk szereteteddel. Erősítsd meg őket, és add, hogy belé tudjanak kapaszkodni a nyomorúságukban. Köszönjük néked, hogy számon tartasz bennünket, és kérünk, hogy továbbra is hadd maradjunk meg a te kedvedben, a te tetszésedben, a te áldásod alatt. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, a 196-os dicséretünket, 196-os dicséretünket, utána pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. A 196. énekünket énekeljük el végig, mind a 7 versével. Az első vers így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!